Szeretettel köszöntök mindenkit. Isten igéjét két helyről fogom egymás után felolvasni. Először Jakab levele 5. részének a 7. és 8. verseit, majd Péter 2. levele 3. részének a 9. versét. Tehát Jakab 5. része 7. és 8. verseit olvasjuk, és azután Péter 2. levelének a 3. része 9. versét. Fennállva nyitott szívvel hallgassuk az igét. Jakab levele 5. része 7.-8. verseiből így szól hozzánk Isten igéje. Legyetek azért atyám fiai béketűrők az Úrnak eljöveteléig. Ími a számtóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, amíg reggeli és esteli esőt kap. Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. Azután a Péter 2. levele, párat kell csak tovább lapoznunk, 3. része, 9. versében olvassuk a következőt. Nem késik el az ígérettel az Úr, amint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr életünk, nem akarva, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Drága megváltunk, úgy énekeltünk, hogy várjuk a te szavadat, a nyugalom napján mindent félretéve, azért jöttünk el, hogy táplálkozzunk. És Uram, műveld a mi szívünkben, hogy ez igaz legyen. Azt a lelki éhséget, csillapíthatatlan szomjúságot, a hamisítatlan szellemi tej, étel, kemény eledel után, amit nem lehet máshol beszerezni, csak a te néped között, csak a kegyelmi ajándékok megnyilvánulása által a testvéri közösségben, csak egyedül tőled fakadóan. És most úgy jöttünk, Uram, össze, hogy erre számítunk, ezt kérjük tőled, hadd működjön ez a kegyelmi ajándék, hadd elégítessen meg a mi szomjúságunk te veled, és hadd tudjon a te néped mélyülni, gazdagodni, erősödni, örvendezni, hinni, remélni, szeretni, igédnek hatalma, erős munkája nyomán. Jézus golgotai áldozatáért kérünk, mennyei édesatyánk, hogy amikor most mi munkálkodunk, nyitott fülekkel és megnyíló ajkakkal, te is munkálkodj közöttünk. Amen. Talán, hogyha valaki alaposan odafigyelt a két igének a felolvasása során, akkor rájöhetett arra, hogy miért is választottam ezt a két igét így párhuzamban egymás mellett. Azért, mert mind a kettőben tűrésről van szó. Mind a kettő a türelemmel, a tűréssel foglalkozik. De van egy ellentét is a két igevers között, jobban mondva a két igehely között. Az egyikben ugyanis az ember tűréséről és türelméről olvasunk, a másikban meg Isten tűréséről és türelméről. Mind a kettőnek tűrnie kell. Amikor jó körülmények vesznek bennünket körül, akkor nem eltűrnünk kell azokat, hanem élvezzük azokat, igaz? Az az élvezetnek az időszaka, amikor valami kellemes, amikor valami felüdítő. De amikor rossz körülmények vesznek körül bennünket, akkor azokat tűrni kell. És azt mondtam, azt olvastuk, hogy az első ige szakaszban az ember tűréséről olvastunk, és ezt mi jól megértjük, hogy miért beszél Isten igéje arról, hogy nekünk még tűrni kell. Hát mi is benne vagyunk azok között a körülmények között, azokban élünk, amelyeket olykor nagyon nehéz elviselni. És ha összeadnánk ezeket a dolgokat, amik egész életünk során élnek bennünket, akkor talán még erősebben mondhatjuk azt a megállapítást, amit Salamon király tesz. hogy ennek azért a nagy része hiába valóság. Hát ezt ne úgy értsük, hogy nincs semmi értelme, talán az ő életében még kevesebb lehetett, hanem úgy értsük, hogy gyötrelem, nehézség, munka, fáradozás, szenvedés, betegség, tehát így értsük. És azért Salamon király király volt, tehát sokkal inkább tudta magát jó körülményekkel körülövezni, mint amennyire ez nekünk lehetőségünk. Tehát tűrnünk kell, mert olyan ez a világ, olyanok ezek a körülmények, tőlünk függően, vagy tőlünk függetlenül, hogy tűrni kell. De a második igerészben meg arról olvastam, hogy Istennek is tűrni kell. Azért, mert neki nem kényelmes, nem élvezetes az a mostani helyzet az ő teremtett világával, az által teremtett emberekkel. Nem olyan emberekkel van körülvéve, hogy azt mondhatná Isten, hogy örvendezek és élvezem ezt. Hanem olyan emberekkel van körülvéve, amilyenek mi is vagyunk, bűnösökkel, hogy Istennek is ezeket a körülményeket, ezt a mostani világot, ezt a mostani üdv korszakot, ezt el kell tűrnie, el kell szenvednie. Mi történne, testvérek, hogyha feladnánk ezt a tűrést? Van-e erre nekünk lehetőségünk, hogy feladjuk? Hát van olyan része, amiben nem adatik nekünk ez, hiába a jólét, hiába király valaki, ha egyszer ráköszönt egy betegség, akkor ott nincs mese, ha akarja, ha nem akarja, tűrni kell és kész. De van olyan része, amit levethetünk magunkról, és azt mondjuk, hogy ezt most már nem tűrjük tovább, feladjuk. A hívő ember életében is van olyan terület, amit ha akarna, akkor feladhatná, és azt mondta, én nem tűrök, most már nekem ez nehéz. Ez nekem fáradtság, teher. Levetem a vállaimról. Ez a Krisztus igája. Mert azt mondja, könnyű és gyönyörűséges, de testvérek, meg ne téveszem bennünket ez a kifejezés, nem a testnek könnyű és gyönyörűséges, hanem a szellemnek könnyű és gyönyörűséges. A legjobb, amit el tudok képzelni a lelkemnek és a szellememnek, hogy a Krisztus igája van rajta. Ez a legjobb. Hát Pál is ugye sokszor párhuzamba állítja, hogy örvendezünk a sok szenvedés között. Hát akkor most szenvedsz vagy örvendezel? Hitetlen embernek ugye, mivel csak testi módon gondolkodik, csak egyféle gondolata van, kellemes ezt a dolgot cselekedjen, hát akkor örülök. De ő szellemileg nem érzékel semmit, és nem tudja, hogy a szelleme pedig csak mélyül a halálban, csak erősödik az elveszett állapotában. Hát a hívőnél van a kettő között különbség. Le is vetheti magáról a hívő a Krisztusnak az igáját, és mondhatja azt, hogy én most már nem vacakolok, nem szenvedek ezzel tovább, elég volt, nem bírom tovább, nem tudom felvállalni, nem tudok megállni a kísértésekben, nem erőlködök tovább, nem tusakodok tovább a hitért, amely adatott a szenteknek. Mi történik akkor? Megszűnik hívőnek lenni. Az a neved, hogy élsz, de nem élsz. Az a neved, hogy hívő vagy, de nem hiszel. Tehát csak az elnevezés marad. Megszűnik hívőnek lenni, és most már nem tűri azokat a körülményeket, a kísértésnek azt a tüzét, vagy akár az üldözésnek azt a tüzét nem tűri, hanem elkezdi élvezni ezt a világot. Tagad meg a Krisztust, és nem mész a mágiára, nem kapsz támadást. Hát akkor inkább megtagadom, nekem nem ér annyit. És elkezdi élvezni a világnak a kincseit. De a Krisztus a áldásait már nem. Megszűnik hívőnek lenni az ilyen ember. És mi lenne, ha Isten adná fel a tűrés testvére? Itt nem is lehet más módban beszélni, csak feltételes módban lehet beszélni, de még így is csak félelemmel és rettegéssel, mert ebbe csak éppen belegondolni lehet, de ilyen nincs, mert akkor megszűnne Istennek lenni. Ha a hívő megszűnik a tűrést vállalni, akkor megszűnik hívőnek lenni. Ha Isten megszűnne ezt a türelmet vállalni, megszűnne Isten lenni, de ilyen nincsen, ezt elfelejthetjük testvére. mert ő Isten marad, és ha Isten marad, akkor neki van egy keresztje ennek az Istennek. Tudjuk, melyik ez a kereszt, mert ez ott csúcsosodott ki, de ma is megvan ez. És ezen a kereszten bizonyítja, hogy tűr. Istennek tűrni kell. Ha mi Istenünk marad, akkor ő türelmes és tűrő Isten, és ő ilyen Isten. Vegyük először szemügyre az első igét, hogy milyen az embernek a tűrése, a hívőknek a türelme tűrése. A testvérek, nekem fájdalmas megfigyelésem az, hogy a hívők nagyon türelmetlenek, és nagyon nehezen tudnak tűrni. Nehezen tűrnek a hívők. És azt hiszem, ezért is nagyon jó, hogy benne van itt a mi Bibliánkban ez a kijelentés, amit felolvastam, mert a hívőknek a tűrő képességét növelni, erősíteni kell. Amint éri a hívőket egy kis kellemetlenség, rögtön próbálnának tőle szabadulni. Amint valamilyen kár éri őket az Istennek való szolgálatban, amint valaki belegázol a lelkiismeretükbe, amikor valaki akár vétkezik is ellenük, akkor rögtön beindulnak a védelmi mechanizmusok, és mi nem tudjuk eltűrni, hogy belénk gázoljanak, belénk tapossanak, hogy mi anyagi áldozatot hozzunk, erőt fektessünk be, hogy mi húzzuk a rövidebbe, olyan nehezen tudjuk ezt eltűrni, testvérek. Miért? Mert nagyobb hangsúlyt fektetünk a veszendő dolgokra, mint a maradandó dolgokra. Ez az egyetlen magyarázat. Amikor egy hívőt könnyű megsérteni, tehát valamilyen veszteség éri, akkor az derül ki, arról árulkodik, nem ismerjük az életét, csak látjuk, hogy hű, de hamar megsértődtél, arról árulkodik, hogy amit elveszíthet, ahhoz nagyon erősen ragaszkodik. És amikor elveszíti, az nagyon fáj neki. De testvérek, a testünknek két karja van, de a lelkünknek csak egy karja van. Vagy ezt ragadjuk meg, ami veszendő, vagy azt ragadjuk meg, ami maradandó. Egyszerre a kettő nem lehet. Meddig sántikáltok kétfelé? Tehát megragadni nem lehet. Sántikálni lehet, de járni biztosan a Baál útján, meg járni biztosan az Isten útján nem lehet. Sántikálni esetleg lehet, de abból esély is lesz, meg bukdácsolás, meg bukás. Tehát amikor mi arról teszünk bizonyságot, hogy nem tűrünk, nem tudjuk eltűrni a másikat, vagy a körülményeket, ez lehet akár egy betegség, akár egy szeretetlen indulatkitörés felé, és én nem tudom ezt eltűrni, akkor a veszendőkhöz ragaszkodik az akarom. És nem a maradandókhoz ragaszkodik, testvér. Mi erősítheti a türelmet? Ez nagyon fontos most nekünk. Mert úgy gondolom, Isten ezekben az utolsó időkben a mi türelmünket próbára is fogja tenni mindinkább, mert mindinkább olyanok lesznek a körülmények. Jézus felkészíti az ő népét. Lesznek az utolsó időkben ezek és ezek az események. Lesznek az utolsó időkben az emberek ilyenek és ilyenek, sorolja Pál apostol. Tehát egyre nehezebbek a körülmények, egyre inkább vesznek el, testvérek, a veszendő dolgok. A mi életünkben is vannak veszendő dolgok. Talán a legnyilvánvalóbb a mi testünk. Ez elvész, ez nem fog megmaradni. És azt mondja Isten igéje, hogy ezek a veszendők nálatok is én népem. Nálatok is el fognak veszni. Végül minden veszendő el fog veszni. És nekünk nagyon egyre erősebb kell legyen ez a karunk, amivel megragadjuk a maradandóakat, testvére. Hát úgy erősödhet a mi tűrésünk és a mi türelmünk, hogy megerősödik a mi láthatatlanokhoz, de maradandókhoz való erős kötődésünk, ragaszkodásunk. Mihez hasonlítja a tűrő embert az ige? Ez egy bibliai, nagyon-nagyon szép példa, de olyan jó, hogy használ ilyen képeket a Szentírás, mert így mi is könnyebben megértjük ezeket. Ímé a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és esteli esőt kap. legyetek ti is béketűrők. Tehát azt hiszem, az idősebb testvérek különösen, de mindannyian tudjuk azt, hogy aki a földműveléssel foglalkozik, az nagyon sokat kell áldozzon a földművelésre. Nagyon sokat kell befektessen abba. Pénzben is be kell fektetni, fel kell azt a földet szántatni, vagy ásni, munkával is, ásással, kapálással, meg kell venni a vetőmagot. Tehát az egész év úgy kezdődik, hogy veszteséggel kezdődik, igaz? Mindig csak befektetjük, mindig csak rámegy a pénz, mindig csak arra készülünk, hogy majd egyszer lesz egy aratás. De milyen a földművelő? Nem azt mondja, hát ez csupa ráfizetés. Nem, testvérek, a földművelő olyan, hogy a jövőbe tekint, a jövőbe lát. Az aratást. Azt mondja, jó drága a vetőmag, de egyet most elvetek, és lesz belőle 30, vagy 60, vagy 100. Tehát jó üzlet? Igen. Mi kell hozzá? Türelem. Tűrni a naphevét, tűrni az átmeneti nehézségeket, tűrni akkor már tehetetlenül, mert valamikor tesz ellene, vagy tud valamit tenni, de valamikor tehetetlenül tűrni az időjárási körülményeket, viszontagságokat. De ez a türelem, ez nem egy üres türelem, hanem vár valamit, érlel valamit ez a türelem. Az aratás testvére. Az aratás. Ehhez hasonlítja a föld műveléshez a hívőknek a helyzetét. Nekünk is, testvérek, így kellene sokkal jobban törődni az odafelvalókkal, sokkal többet gondolni arra, amit itt az ige mond, és mindig emlékeztetik az apostolok. Figyeljék meg a testvérek, mindig emlékeztetik Isten népét arra, hogy jön az Úr Jézus vissza. Így is olvastam, hogy ezzel kezdtem. Legyetek azért atyám fiai béketűrők az Úrnak eljöveteléig. Ha csak annyit írna az ige, hogy legyetek atyám fiai béketűrők, akkor nem lenne mire tekintenünk, hogy kibírjuk ezt az egészet. De nem úgy vagyunk béketűrők, hogy mi csak mindig rostokolunk a börtönben, mint a halálra ítélt, akinek nincsen reménysége. Az ő türelme csak talán azt várja, hogy mikor halok már meg. Mikor lesz vége ennek az egésznek. De amikor valaki tudja, hogy ki fogok szabadulni, lesz a végén egy nagy szabadulás, egy nagy gazdag áldás, akkor van miért tűrni. Akkor belül mozgatja valami, és megerősíti, igen, ez érdemes csinálni. Igen, ez érdemes vállalni. Hát ezért mondja Pál is, hogy az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. A maradandót ragadjuk meg, mert el fog jönni a maradandó, és ne a mulandókat, azokat engedjük el a mi lelkünk karjával. Tehát az egyik az a földműves. A másik, amivel bátorítja, erősíti a türelmünket Isten igéje, az egy nagyon szép kifejezés, nekem nagyon tetszik. Több helyen is találkozunk vele a Szentírásban. Itt a Jakab 5.8-ban találkozunk vele. És erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. Erősítsétek meg a szíveteket. Hát ez kell a tűréshez, hogy erőszívűek legyünk, testvér. Milyen az erős szívű ember? Mert hát itt ugye nem arra kell gondolni, hogy akinek soha nem szúr a szíve, az az erős szívű. Akinek testileg beteg is a szíve, az is lehet nagyon erős szívű, mert itt nem a testi szívről van szó, hanem a léleknek a szívéről. A testi életünknek a középpontja az a szív, a lelki életünk középpontja is a szív. Testből vett hasonlat ez, amikor olvasunk a Bibliában a szív kifejezést, vagy amikor mi használjuk a hétköznapi életben, hogy hát úgy fáj a szívem azért, mert a gyerekem nem jogot tanulva, nem mozdonyvezető. Hát akkor nem szó szerint fáj a szívünk, hanem a lelkünk középpontja fáj. Na, itt is a lelkünk középpontjáról van szó, a szívről, amelynek erősnek kell lennie. Mózesről olvassuk a zsidókhoz írt levél 11. része 27. versében, hogy erős szívű volt. Hit által hagyta oda Egyiptomot Mózes, nem félvén a király haragjától, mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. Na, ugyanaz, mint amiről az előbb beszéltem. Tehát megragadja a maradandót, és a veszendőt hagyja veszni. Egyiptom veszendő dolog volt. Körülményeiben sokkal jobb volt, mint a pusztai vándorlás, mint a honfoglalás nehéz munkája, mint a szegénység, az Isten népével való együttnyomorgás. Egyiptom sokkal jobb körülményeket biztosított testileg. De azt mondja Mózes, én ezzel nem foglalkozom. Hanem Mózes előtt Isten kijelentette a láthatatlant. Látta a jövendő népet, Isten népét egy országban, ahol Isten által ígért földön lakoznak. Látta az Isten tiszteleti törvényeket, hogy hogyan lesz bemutatva az áldozat, hogy épül majd egy templom. Látta, hogy eljön majd a Messiás. Látta, hogy Isten újat fog alkotni, mozdíthatatlan, rendíthetetlen országot fogunk örökölni. Látta ezt Mózes. Azt mondta, ha ezt vetem össze Egyiptommal, Egyiptom nem kell. Ha ezt nem látta volna Mózes, elhomályosodott volna előtte Isten országa, dicsősége, népe, akkor azt mondta volna, hát nekem egy lehetőségem van Egyiptom. Látta a láthatatlan testvére. Ezért szenvedte el mindazokat, amiket elszenvedett, ezért volt türelmes ember, ezért tudott tűrni, mert azt mondta, lesz egy ország, ahova én bemegyek. És így tudta vállalni. Látta a célt, testvére. Nagyon fontos nekünk. Erre szeretném a hangsúlyt fektetni. A célt látta. És nem a cél előtt látta a hegyet. Nem a cél előtt látta az ellenséget. Hanem a célt látta. Mi azt mondjuk, jaj, de nagyok ezek a kánaániak. Hát itt Anák fiai laknak. Micsoda szenvedés, micsoda küzdelem lenne hívőként élni, vagy hívőként folytatni az életet. Hát ez borzalmas. Testvérek, nem kell nekünk foglalkozni azzal, hogy mi van a cél előtt, vagy milyen akadályok hárulnak elénk. Nagyon jó volt az ima, hogy igen. Nem fogunk elveszni, testvérek. Aki a cél felé halad, nem fog elveszni. Lehet, hogy sokkal nagyobb ellenség jön ránk, mint amit mi el tudnánk viselni, mint amelyikkel fel tudnánk venni a versenyt. De ezt én az Úr nevében most megígérem. És ebben az ígéretben erősítem a testvéreket. Senki nem fog elveszni, ha a célt megcélozta, és a cél felé halad. Senki nem fog. Nekünk a célt kell látni, és ha látjuk a célt, testvérek, nem érdekel, hogy ellenség jön, hideg van, szegény leszek, vagy meghalok, egy dolog érdekel. Elérek a célig. És Isten garantálta, kiűzött. Annyira lehetetlen emberileg. Hát ezeknek vasszekerék vannak. Ezek sokkal többen vannak. Ezeknek ez a szakmájuk, hogy öljenek. Ránk vannak állva. Azt tanulták, hogyan kell zsidókat ölni. De Uram, én hiszek neked, mert te azt mondtad, itt kell éljek. Ez a cél, egy mozdíthatatlan ország, amelyet meg kell előzni földi ország, és én ezt a célt, ezt én megcéloztam, és én nem foglalkozom az akadállyal. Ilyen erőszívű volt Mózes is, meg ugye a kémek között Józsué és Káleb, akik a célt figyelték, az akadályokkal nem törődtek, fittyet hánytak arra, hogy milyen akadályok jönnek, és hogy milyen veszteség éri őket, a veszendő arra valóak, hogy előbb-utóbb elvesztenek, a maradandó meg arra való, hogy elveszítsük, hanem az maradjon meg nekünk. Nekünk is könnyebb lesz tűrni, hogyha megerősödik előttünk a cél. Isten igéje mindig felvillantja ezt a célt. Közel van. egy héttel ezelőtt, nem, két héttel ezelőtt beszéltem arról, hogy ne sóhajtozzatok egymás ellen. Itt van az is, egy igeversel később a mostani igényhez képest. Én a 7-es, 8-asat olvastam, 2 hete a 9-est olvastam. Íme a bíró az ajtó előtt áll, ezért ne sóhajtozzat. Mindig elmondja, hogy közel van az Úr, eljön az Úr, itt van az Úr, ez a cél, hogy vele találkozni fogunk, és amikor belegondolok ebbe, testvérek, nem érdekelnek azok a dolgok, amelyeket esetleg mások mondanak. Jaj, de hát akkor ez lesz, meg az a baj ér, meg vigyáznod kell. Nem érdekel, hogy velem mi történik. Egy dolog érdekel, Jézus személyben szeretnék nézni. És találkozni ő vele. Ez az egy dolog motivál. És hogyha ez erős bennünk, testvérek, akkor mi tudunk tűrni egymásnak is sokkal-sokkal többet. Körülményeket, betegségeket, támadásokat, kísértéseket sokkal könnyebb akkor. Mert van miért csinálom ezt. Nézzük most, testvérek, az Isten tűrését. Ez már itt a Péter levelében található. Péter második levele, 3. rész, 9. vers. Két dolgot olvasunk itt, amit Isten nem tesz, és kettőt, amit Isten tesz. Egymás mellé vannak ezek állítva. Nem késik el az ígérettel az Úr. Tehát kimondja az ige, hogy Isten nem késik el. Valamit a jövőbe helyezett, ígéretet tett, hogy valamit tenni fog velünk. Testvérek, nagyon-nagyon sokan várták az Úr Jézust, még úgy, hogy az ő idejükben megjelenik. A legismertebb ilyen személy Pál apostol volt. Mi, akik élünk az Úr eljövetelekor, elváltozunk és elragadtatunk. Ő így gondolta, így hitte. És amikor a gyülekezetek hallották Pál bizonyságtételét, ahova elment Pál, mind beszélte erről, hogy közel van az Úr. Még a mi életünkbe vissza fog jönni. És amikor Pál apostolt eltemették, gondolom nem volt könnyű nekik, hogy hát miért mondta akkor nekik ezt? Miért mondta, hogy még az ő életében? Hát az ő életében, akkor a mi életünkben is. Hát az ő életében nem jött el, akkor mi is, vagy meghalunk, és vagy elkésik, vagy nem is lesz meg ez az egész. És Isten mindig erősíti az ő népét, Péter is, az ő idejében is ez már nagyon erős volt. Elkésett az Úr. Nem késett el az Úr. Miért van ez a látásbeli különbség, testvére? Jézus életéből egy példát szeretnék előhozni, hogy megértsük, hogy miért van ez. Hogy mi úgy gondoljuk, hogy Isten elkésett, és mások, vagy az Úr megmondja, én nem késtem el. Még annyit szeretnék elmondani, Bogus András testvér jön délután, a nagy hó ellenére is, mert úgy volt, hogy nem tud eljönni a hó miatt, de megoldottuk a kérdést. És én arra kértem őt, mivel ő kapott az Úrtól ajándékot, hogy ezekbe jobban belelásson, hogy az Úr Jézus visszajövetelével kapcsolatos, vagy ezzel foglalkozó tanításokat egy picit szedje már össze és hozzá. Nem tudom végül is ez pontosan, hogy lesz nála, de azt tudom, testvérek, hogy voltak olyan emberek, úgy gondolták, hogy az Úr Jézus már visszajött. Bibliában is találkozunk össze. Tehát annyira erősen várták őt, hogy azt mondták, most már visszajött. És ez nem csak az apostolok idejében, az első korszakban volt, hanem voltak, akik úgy gondolták, hogy ez valamikor az 500-as, 600-as években, vagy az 1000-es években, vagy az 1000-fordulókor mindig felerősödik az ilyen. Na most jött el az Úr Jézus, most uralkodik. Ki így, ki úgy magyarázta ezt? Hát, nem jött még el, de nem is késett el. Nem késett el. Az Úr Jézus, amikor elmegy a gyászoló Máriához és Mártához, akkor úgy gondolja Mária és Márta, hogy elkésett. Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a te szolgád. Ugyanis ideje korán szólnak neki, siess, Uram, akit szeretsz beteg, gyere, gyógyítsd meg. Az Úr Jézus azt olvassuk, valami egészen különleges módon 2 napig még azon a helyen volt, nem szaladt meggyógyítani Lázárt, és majd amikor eltelt az a 2 nap, elindul oda, ahova hívják, és közben Lázár meghal a késlekedés ideje alatt. Elkésett, testvérek. Hát, amire Mária és Márta számított, azzal kapcsolatban igen. Amire Pál apostol számított, azzal kapcsolatban igen. De amit ő tenni akart, azzal kapcsolatban nem. Mert Jézus nem meggyógyítani akarta Lázárt, hanem feltámasztani. És ahhoz meg kellett várni, hogy meghalljon. És azért, akárhogy is van, a feltámasztás mégiscsak nagyobb csoda, mint meggyógyítás. És Jézus többeket gyógyított meg, mint ahányakat feltámasztott, és ebben a kegyelemben részesítette Lázárt, hogy feltámasztotta őt. Egyszerűen a Mária és a Márta szívében más volt, mint az Isten szívében. Amennyire magasak az egek a földtől, annyival magasabbak az én gondolataim, a ti gondolataitoknál. Nem csak az Úr visszajövetelével kapcsolatban van ez így, testvérek, hanem beavatkozásaival. Hogy miért nem segítesz már, Uram? Miért nem könyörülsz már, Uram? Miért nem hallgatsz már meg, Uram? Miért nem felelsz az imádságomra, Uram? Hát elkésünk! Hát vége lesz mindennek! Hát nem látod, hogy minden összedől? És Isten azt üzeni, testvérek, nem kések el. Nem késik el az Úr az ígérettel, nem. Mi lehet úgy gondoljuk, de nem késik el. Erdélyben volt egy kis gyülekezet, ahol az idős testvérek egymás után költöztek az Úrhoz, és fájlalták, hogy hát mi lesz itt a gyülekezetünkkel. Hát talán teljesen kivész itt a gyülekezet. Kis baptista gyülekezet fogyott el, és hogy lesz itt tovább? És úgy kellett az utolsó tagnak meghalni a testvére. Nem volt utánpótlás, nem volt bemerítés, nem volt barátkozó, nem volt másik tag. Az ő halálával véget ért minden. És a temetésén az ott igehirdetés során megtért az ő egyik gyermeke, aki ott lakott abban a faluban. És a stafétát már úgy látszik leesett, de csak elvette az a gyerek ott a temetésnél. Az ő szülei a temetésén megérintette az igen. És folytatódott. Lehet, hogy a szülő azt mondta, Uram, hiába imádkoztam, elkésni. De Isten tudta, majd az én gondolatom több. És testvérek, ha úgy látjuk, hogy Isten valamit nem tesz meg, akkor az azért van, mert nagyobbat tesz. Mert többet tesz. És ez biztos, hogy így van. Isten igéje kimondja, hogy Isten nem késik. Az másik dolog, ami ezzel párhuzamban van állítva, amiről meg azt olvassuk, hogy ez Isten teszi, hanem hosszan tűr életünk. Tehát elmondja, hogy nem késik, nem teszi, hogy késsen, de azt meg teszi, hogy tűr, hosszan tűr életünk, testvérek. Hát említettem már, hogy nem jó állapot ez Istennek, nem kényelmes állapot. Ez a fajta szolgálat, ez a fajta munka, amit ő végez. Hát azt mondja az Úr Jézus, az én atyám mindez idáig munkálkodik. Én is munkálkodom. Tehát, és a mai napig ez így van, Isten munkálkodik az ő szelleme által, de teljesen egy az ő szellemével. Amit Isten szelleme érez, azt az atya is, a fiú is érzi. És ha mi megoldjuk Isten szellemét, megszomorítjuk Isten szellemét, az atyát szomorítjuk meg, nem lehet elválasztani egymástól, Isten nem jól érzi magát ebben a világban, és mégis itt van, testvére. Tűr! Tudjátok, miért tűr, testvére? Mert nekünk nincs más esélyünk. Nekünk nincs más lehetőségünk, csak hogy ő tűr. Ha nem tűrne, akkor testvérek, nekünk végünk lenne. És Isten a fejébe vette, a szívébe írta, hogy megmentem a veszendő bűnös. Erre adta fel magát. Mert Istennek nem nyereség, amit művel, hanem ráfizetés, testvérek. De nekünk nincs más lehetőségünk, nincs más esélyünk, csak hogy Isten vállalja ezt, és ő tudja, hogy így vagyunk ezzel, és vállalja az áldozatot. Ha mindent megcselekedtetek, amit meg kellett, hogy cselekedjetek, meg volt nektek parancsolva, akkor ne kevékedjetek, hanem mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk. Mert amit kötelesek voltunk megcselekedni, azt cselekedtük. Testvérek, egy gyár igazgató alkalmaz 100 embert, vesződik velük, munkára sarkalja őket, lusták, engedetlenek, de bajlódik velük, fizetést ad nekik, befektet, akkor ezt azért csinálja, mert ebből a 100 emberből dupla hasznot fog hajtani. Mert amúgy esze ágába se lenne ezekkel törődni. Na, a mi szolgálatunk nem ilyen. Ezért vagyunk haszontalan szolgák. Testvér, ha a legjobb szinten teljesítesz, soha egy bűnt nem követsz el a mai naptól fogva, és mindent pontosan megteszel, amit Isten mondott, és általad 1000 ember tér meg a mennyek országába, akkor is veszteséget tervetél Istennek. Akkor is többbe kerül Istennek ez. Nem tudjuk túlszárnyalni az ő áldozatát. Ha mindent innen jól csinálunk, akkor sem. De nem fogunk jól csinálni. Csupa veszteséget termelünk neki, de nincs más esélyünk, mint hogy Isten ezt a veszteséget vállalja. És Isten tudja ezt, és jobban szeret minket, mint önmagát. És ezért azt mondja, elveszítem. Elveszítem az én fiamat. Elveszítem az én nyugalmamat. A 7. napon Isten megnyugodott, de nem nyugszik. Munkálkodik mindez idáig, szombaton, vasárnap, hétfőn, és minden nap munkálkodik. Óriási veszteséget termelünk neki. De nincs más lehetőség. És Isten tudja ezt, és vállalja. Schindler listáját talán többen láttuk, ezt a szép filmet, amikor a II. Világháborúban egy német gyáros, ez a Schindler, ez német gyáros volt, és zsidó gyerekeket, asszonyokat, férfiakat alkalmazott a gyárakban. Vitték már el a zsidókat a gázkamrákba, de akik dolgoztak, azokat még nem vitték el. Jó üzlet volt ez, mert ugye hát egy rabnép volt ekkor a zsidóság, nem kellett maguk fizetni, nem kellett foglalkozni szociális dolgokkal, nem volt szakszervezet, ki lehetett őket zsákmányolni. Hát így indult a Schindler gyár is. Kizsákmányolta őket. És valami történt, Isten munkája volt ez, az ő szívében történt egy szemléletváltás, és rájött arra, hogy ha leállítom a termelést, akkor ezeket a zsidókat viszik és megölik. És tudjátok, mit csinál, testvérek? Már rég nem érte meg neki, hogy ezek ott dolgozzanak. Már ráfizetés volt az egész gyár. A vagyonát, amit addig felhalmozott, arra használta, hogy fizethesse még a munkabéreket, sőt újabb és újabb zsidókat vett fel, azt hitetve el a nácikkal, hogy nagyon nagy szükség van erre a termelésre. Becsapta őket, és az minden pénzét arra fordította, hogy fenntartsa a gyárat. Neki ráfizetés volt, de tudta, hogy ha ő azt mondja, bezárt gyár, sok száz zsidót, gyerekeket meg fogják ölni. Hát az atya, mert nem hívő ember volt ez, de az atya az ő szívének gondolatát kényszerítette erre a férfiúra. Mert az atyában van meg ez. Én vállalom a ráfizetést, de ők nem fognak tudni máshogy megmenekülni. És megmentem őket. És tűri. Ott a Golgota keresztjén csúcsosodott ez ki, hogy tűrte. És még testvérek, még ennél több is van. Mert ebben az isteni tűrésben ez egy olyan önként vállalt türelem volt, nem úgy, mint nekünk egy betegség, hogy alázattal tűrjük, vagy gyalázkodva tűrjük, mert mi nem tudunk kijönni a betegségből, de Jézus le tudott volna jönni a keresztül. Az ördög tudta is, hogy itt még ő megmenekülhet. Az ördög megmenekülhet, ha Jézus leszáll a keresztről. Tudta. És ezért kísérti így az ördög az ő csatlósain keresztül, ha valóban Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Egy mesteri kísértés, egy vallásos kísértés, ha valóban Isten fia vagy, bizonyíts be egy csodával, szállj le a keresztről, És akkor megmenekül az ördög. És leszállhatott volna, testvérek, mondja az Úr Jézus. Nem tudod, hogy 12 sereg angyalnál többet hívhatnék, hogy megmentsenek engem? De én ezért jöttem, ezért az óráért. Hát Jézus bármelyik pillanatban kiléphetett volna ebből. De tűrte, testvérek. Egy szavára, aki arcon köpte, csak annyit mondott volna neki, verje meg az Isten téged. Ott rogyott volna, holtam össze. Mindegyiket az Úr egy szavával megölhette volna, meg is fogja az evangelizáción, beszéltem erről, Isten ölni fog, de most nem annak az ideje van, hanem Isten hosszú tűrésének az ideje van. És eltűrte azokat a gyalázkodásokat, azt a szenvedést, a Golgota keresztjén, hogy nekünk örök életünk lehessen. A másik dolog, amit Isten nem tesz, nem akarva, hogy némelyek elvesztenek. Ugye, az első volt az, hogy nem késik, itt pedig az van, hogy nem akarja Isten, hogy némelyek elvesztenek. Hát, erről is beszéltem, hogy nem akarja, hogy bárki elveszten. Inkább vállalja az áldozatot, inkább választja a tűrést. Úgy gondolom, hogy Istennek sokkal többet ér az emberek élete, mint az embereknek. Olyan könnyen lemondunk mi egymásról, testvérek. Olyan könnyen elhagyjuk mi egymás, testvérek. Nemrég láttam egy filmet, amely megtörtént esetet dolgoz fel. Ez is egy háborús film. És az egyik katonára a front vonalon volt ez, rádölt valamilyen harckocsi, vagy nem is tudom, ráesett a kezére. És az ellenség nyomult előre, záporoztak a golyók, és csak percek kérdése volt, hogy mikor találják el, akarva, hogy véletlen abban a golyózáporban. Nem tudott szabadulni, akart, igen, repülővel zuhantak le, és a repülőgép alá beszorult a keze, és próbálta volna kihúzni, de nem ment. És az egyik társa kiugrik a lövészárokból, és szalad oda hozzá, és kiabálják a többiek, ne menjél, hát mind a ketten oda vesztek. És olyan drága volt neki a másik, hogy odaszaladt testvérek, és próbálta felemelni a repülőt. Nem tudta felemelni. És ott már sérüléseket szenvedtek, már a golyó sorozatában, küzében. Elővette ez a társ, vagy szintén a repülős volt, túlélték a zuhanást. Elővette a társ az ásót, csapott egyet, levágta a kezét a társának, és becipelte a lövészárokba. És túlélték mind a ketten. A film végén oda volt írva, hogy ez a félkező is mi, hol dolgozott, miből élt meg, mikor halt meg 1980-ban. Így mentette meg. Jobb neked, testvér. Félkézzel a mennyek országába menjél, mint két kézzel a pokolba. Jobb neked fél lábbal a mennyek országába belépnél, mint két lábbal a pokolba. És Isten látja, hogy milyen gyötrelem vár ránk, és ezért néha levág bizonyos dolgokat az életünkből. Áldott legyen az ő neve, mert így menekültünk meg. Jobb volt neki félkarral is, hát nem jó félkarral élni, de élni még mindig jobb. Mint az Isten igéje mondja, Salamon bölcsessége által jobb az élő kutya, mint a döglött oroszlán. Hát jobb nekünk, testvérek, hogyha le is metsz Isten valamit rólunk, hogy még több gyümölcsöt teremjünk. Nem akarja Isten, hogy elveszünk. Sokkal többet ér neki minden egyes ember, mint az egyik ember másik. És testvérek, még azt is mondom én, hogy Istennek többet jelentesz te, mint amennyit te saját magadnak jelentesz. Többet ér a te életed neki, mint amennyit te saját magadnak érsz. Ezért Isten azt mondja, tudod, gyermekem, a te életedet kiveszem a te kezedből. Az én kezedbe helyezem. Mert te tönkretennéd a te életedet, te saját magadnak tönkred, mert az ember önpusztítóvá vál. Bűnesen után. És én kiveszem a te életedet a te saját kezedből, és az én saját kezembe teszem. És te is ezt engedjed. Mert nekem többet érsz te annál, mint hogy önmagadra bízzal. téged csak én tudlak megmenteni. Én tudlak átvinni. Mint azt az embert, aki úgy csápolt a vízben, a fulladásos haláltól való félelmében, hogy aki megmentette, előbb le kellett üsse. Tarkón csapta, elájult, és úgy tudta kimenteni. Mert annyira nem akart meghalni, hogy majdnem ebbe halt bele. Előbb le kellett fegyverezni, ártalmatlanná kellett tenni, ki kellett ütni. Na Isten így üt ki néha bennünket, nem azért, mert rosszat akar, hanem mert csak így tud megmenteni, mert többet ér neki a mi életünk, mint mi érünk saját magunkra. De Isten, aki alkotta, hadd használja fel a mi életünket a saját céljai felé, céljai elérésébe. És a második dolog, amit Isten akar, az pedig így hangzik, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Ezt akarja Isten, mindenki megtérésre jusson. Ez az Istennek az akarata. Testvérek, nincs jobb dolog, mint megtérni. Én már megtértem, és minden nap oda térek az én Atyámhoz, Jézusomhoz, és azt kell mondjam, nincsen jobb dolog ennél, mint megtérni. Minden pénznél, minden élménynél, minden élvezetnél többet jelent megtérni. A legnagyobb boldogság és öröm. És azt akarja Isten, hogy megtérjünk. És Isten nem csak azt akarja, hogy a hitetlenek térjenek meg, hanem azt is akarja, hogy a hívők térjenek meg. Mert ha most itt ülne tizenvalamennyi hitetlen, akkor arról beszélnék, hogy a hitetleneknek akarja. De most talán egy hitetlen nincs közöttük, gyülekezeti tagok vannak, a hívőknek is azt akarja, hogy megtérjen. Hát némelyeket bosszant ez a felfogás, és emlékszem, egyszer Fodor János testvér mesélte el, hogy egy lelkipásztori közösségben beszélt arról, hogy meg kell a testvérek térni. A baptista gyülekezetekbe kell megtérni, a baptista lelkipásztoroknak kell megtérni. Na, az egyik lelkipásztor mérges lett. Olvasol de olyat a Bibliában, hogy a hívőknek meg kell térni. János bácsi higgadtan felelt, olvasd a Jelenések könyve második rész, ötödik versét, azt majd megtudod, hogy hol olvasol ilyet. Mert ott a hívőknek mondja Isten, az ő népének mondja, az efezusi gyülekezeti tagoknak mondja, hogy térj meg. Mert az a neved, hogy halott, az a neved, hogy élsz, te halott vagy. Meg kell, hogy térjen. És Isten ezt akarja, testvére. Na persze, hát ez nem olyan megtérés, mint amiért mi akkor éltünk át, amikor először tettük meg ezt a lépést. De olyan, mint amikor megtesszük másodjára, századjára és ezredjére. Hogy egyszerűen úgy értsük ezt a megtérést, mint amit a magyar is kifejez, hogy elmentünk a vásárba, estére megtértünk, hát hazajöttünk, megfordítottuk az úti irányt. Eddig éjszakra mentünk, aztán hazafele már délnek tartottunk. Így értsük ezt, hogy minden nap oda kell mennünk Istenhez, testvére. Tehát nem mondjon, hogy egyszer odaadtuk magunkat neki, és akkor utána nem kell ezzel törődjünk. Nem, hanem egyszer oda mentünk hozzá, és azután mindig oda kell hozzá menni. Vele kell járni, mert Isten halad. Ez Imádi Józsi bácsi így mondta, hogy na, hogy vagy az Úrral? Hát azt mondja, úgy állok. Nem is távolodok tőle, de nem is tudok vele menni, úgy megálltam most, hogy egy szinten vagyok. Azt mondja, Józsi bácsi, neked régen rossz, mert Isten halad, és a távolság közöttetek nő. És ha te megálltál, olyan, mintha elfutnál tőle, mert Isten halad. Tehát úgy megtérni hozzá, hogy tartani vele a lépést. Isten ma is lép egyet. Tegnap is lépett, és holnap is fog. És én ma is lépést akarok tartani azért Istenemmel. És tegnap is lépést tartottam, és holnap is lépést akarok vele tartani. Testvérek, Isten az ő személyes példáján keresztül mutatta meg nekünk, hogy nekünk türelmeseknek kell lennünk. Megmutatta, hogy ő hogyan tűrt, és megmutatta, hogy nekünk hogyan kell tűrni. Testvérek, ennek a türelmünknek a következménye csodás. Csodás. A mi türelmünknek értelme van, testvérek. A mi türelmünk nem csak az, hogy összeszorítom a fogamat és átvészelem ezt az időt, és a mi türelmünknek a gyümölcse nem csak annyi lesz, hogy egyszer csak vége lesz majd ennek a betegségnek, ennek a halálnak, ennek a nyavajának, hanem a mi tűrésünknek, testvérek, jutalma van, koronája van, értelme van. Itt a Jakab levele 5. részében, ahol olvastam is az igét, a 11. versben nagyon csodálatos bátorítás van. Ezt érdemes kívülről is megtanulni. Íme boldognak mondjuk a tűrni tudókat. Jobbnak tűrését hallottátok, és az Úrtól való végét láttátok, hogy igen irgalmas az Úr, és könyörületes. A jobb tűrése nem csak abból állt, hogy kibírta azt a nehéz időszakot, amikor tényleg talán a világon Krisztus után a második ember lehetett, aki nagyon-nagyon sokat szenvedett. Testileg, lelkileg. De nem csak annyiból állt az ő tűrése, hogy átvészelte ezt az időszakot, hanem valamit kapott, amikor a tűrés időszaka befejeződött, valamit kapott Istentől, ami több volt, mint ami korábban volt neki. Többet kapott. Anyagilag, gyermekek születtek, egészséget kapott, vagyunk, minden testvér. És Istennel való még szorosabb közösséget, mert abban a türelem próbában közelebb edződött egymáshoz az alkotó és a teremtmény. Tehát testvérek, Isten így segít át bennünket is a tűrésen, tudva azt testvérek, hogy a mi tűrésünk az gyümölcsöt él el, annak értelme van. Ahogy tűrjük ezeket a nyomorúságokat, támadásokat, kísértéseket, csapásokat, közben testvérek, valamit termelünk. Valamit felragyogtatunk Isten dicsőségéből másoknak is, és valamit kapunk e türelmi időszaknak a végén. Hát azt mondja az Úr, hogy hamar eljövök. A tűrjél, én is tűrök, te is tűrjél. És ezek után nem marad más testvérek, mint hogy felszámoljuk a bennünk élő türelmetlenséget Istennel szemben, körülményekkel szemben, egymással szemben megmutatkozó türelmetlenséget, és még sokkal jobban, de sokkal boldogabban tűrjünk, és várjuk azt, aki most már közel van. Amen.
Amen.